Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Szeretném, hogyha kinyitanánk a Bibliát az első korintusi levél 4. fejezeténél. És ott egyetlen verset szeretnék majd olvasni, az 5. És nagyon örülök, hogy ennyien eljöttetek. Különösen azokat köszöntöm, akik most vannak először, vagy még nem régóta jártok a közösségünkbe. Kívánom, hogy Isten igéje hozzon világosságot az életetekbe, és találjátok meg ugyanazt az utat, amit mi megtaláltunk, ugyanazt a szeretetet, amit mi megtaláltunk az Úr Jézus Krisztusban. És köszönöm a dicsőítő csoportnak is, hogy ilyen nagyszerű énekekkel szolgáltatok, nagyon összhangban van azzal, mint amivel én is készültem. Ugyanis a témájának a mai alkalomnak a világosságban járás. Keresztény élet, mint a világosságban való járás. Úgyhogy olvasnám azt az igét, amit már ti is kikerestetek a Bibliából. Egyáltalában ne ítéljetek azért, addig, amíg el nem jön az Úr, ő majd megvilágítja a sötétség titkait, és nyilvánvalóvá teszi a szívek szándékait, és akkor mindenki Istentől kapja meg a dicséretét. Imádkozzunk! Atyán, köszönjük neked, hogy az életünket a te világosságodban, a te igédnek a világosságában élhetjük, és köszönjük, Uram, hogy a te kijelentésed világosságot ad a mi szívünkbe. Azért, hogy tudjuk, hogy hogyan kell élni. Azért, hogy tudjuk, hogy mi a rossz és mi a jó. Azért, hogy tudjuk, hogy mi az, ami kedves te előtted. Köszönöm, hogy ma is adtál lehetőséget arra, hogy a te igéd szóljon, és arra kérlek téged, hogy mindjárt, akik itt vagyunk, részesüljünk, Uram, a te világosságodban. Részesüljünk abban a kegyelemben, hogy meghalljuk a te szavadat, hogy engedelmeskedni tudjunk neki, hogy így tudjuk élni az életünket. Az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. Ez az ige arról szól valójában, hogy lesz egy nap, amikor majd jelenésünk lesz az Isten színe előtt. Egy olyan nap, amikor egy teljes átvilágításon kell, hogy átessünk. Ugye ismerjük, amikor ilyen nagyobb állami tisztségekbe keresnek embereket, akkor van a C-típusú átvilágítás, amikor az egész életét az embereknek górcső alá veszik, és megnézik, hogy a múltjában esetleg volt-e olyan dolog, ami alkalmatlanná teszi annak a feladatnak a végzésére, és bizony sokan ezen a szűrőn fennakadnak, és ezért nem tudják elfoglalni azt a pozíciót, azt a hivatalt, azt a felelősséget, amire egyébként jelölték ezeket az embereket. Na, a Biblia itt azt mondja, hogy el fog jönni egy nap, és bizonyosan el fog jönni egy nap minden embernek az életében, olyan bizonyosan, ahogy Rudi eljutott addig a pontig, hogy megkérje a felesége kezét, rácsodálkozzon, hogy milyen szép és milyen csodálatos. Legalább olyan bizonyos, mint ahogy egy ZH eljön, amikor az iskolában vagy a diploma megvédése, vagy az állami államvizsgád eljön, de még ezeknél is sokkal bizonyosabb az, hogy lesz egy nap, amikor majd az életünk oda kerül Isten elé. És egy teljes átvilágításon fogunk átesni. És ez az átvilágítás, ez nem csak, mint mondjuk egy ilyen C-típusú átvizsgálás, nem csak a külső látható dolgokat fogja leleplezni, nem csak azokra fogja ráirányítani az Isten szentségének a reflektorfényét, nem csak a cselekedeteinkre, nem csak a szavainkra, nem csak a munkálkodásunkra, amit érte végeztünk, hanem a legbelső motivációkra is, a legmélyebb titkainkra is, amit megpróbáltunk elrejteni talán egy egész életen keresztül. Itt azt mondja, hogy amikor eljön az Úr, akkor megvilágítja a sötétségnek a titkait. Néztem más fordításokban, a legbelső titkok, a legmélyebb, legelrejtettebb titkokról van itt szó, és a szívek szándékait, itt pedig a motivációról van szó. El fog jönni egy nap, amikor Isten, mint igaz bíró, meg fogja ítélni az életünket. És az Isten jelenlétében már nincsenek titkok. Isten jelenlétével már nem tudunk elrejteni semmit. Isten jelenlétével nem tudjuk már alkalmazni azokat az emberi dolgokat, ahogy emberek elől próbáljuk elrejteni a dolgainkat. Ez Istennek a szentségének a reflektorfénye fog ráirányulni az életünkre. A 2 Korintus 5:10 ezt alátámasztja, és szeretném, hogyha ide is lapoznánk, ezek nagyon fontos igék a mai üzenetnek a megértéséhez. 2 Korintus 5. fejezet és a 10. vers. Azt mondja itt az Isten igéje, mert mindnyájunknak leplezetlenül kell odaállnunk a Krisztus ítélőszéke elé, hogy mindenki megkapja, amit megérdemel, az szerint, amit a testben cselekedett, akár jót, akár gonoszat. Ez az ige elmondja, hogy ez az átvizsgálás, ez az ítélet, ez a Krisztus ítélőszéke előtt fog megtörténni, és ezen az átvizsgáláson kizárólag keresztények fognak részt venni. Kizárólag azok az emberek fognak részt venni, akik igent mondtak a kegyelemre, akik igent mondtak Jézus Krisztusnak a megváltására, akik saját életükre nézve a keresztet elfogadták, és azt mondták, hogy értem lett, és miattam lett, és helyettem lett. A világ többi része, azok, akik elutasították a kegyelmet, akik úgy haltak meg, hogy Jézus Krisztus kegyelmének az elfogadása nem lett az életüknek a része, róluk azt mondja, hogy egy másik trón előtt fognak majd ítéletet mondani. A Biblia ezt a nagy fehér trónusnak nevezi, erről tudtok olvasni a Jelenések 20. fejezetébe. Mindenki oda kerül Istennek az ítélete elé. Mindenki oda kerül, hogy az életét egy nap majd Isten megítélje. És nem lesz senki, aki ettől az ítélettől mentes lehetne. Nem tud ettől senki elmenekülni. Nem lesz olyan rafinéria, nem lesz olyan hatalom, ami ettől az ítélettől az embereket meg tudná menteni. Hívők is, nem hívők is ítéletre fognak menni. A nagy kegyelem, hogy mi keresztények, Krisztus kegyelmében részesült emberek nem a nagy fehér trónus elé fogunk állni, ahol a büntetés lesz, hanem a Krisztus trónja elé fogunk állni, az ítéletnek a széke elé, és ott a jutalom kérdése fog eldőlni. Az a döntés lesz, hogy az életed milyen minőség, az életedet milyen minőségben élted le. Milyen minőségben élted le az életedet. És a leplezetlen, itt olvastuk, hogy leplezetlenül kell odaállnunk, ez megint csak azt jelenti, hogy Isten előtt nem tudunk majd akkor elrejteni semmit. Mesztelenek vagyunk, ahogy a Biblia más helyen mondja. És a jutalmazás mértéke az életünk és a munkánk, sőt a szándékaink, a motivációnknak a tisztaságától függ. Azt szeretném kérdezni, hogy készen vagyunk-e arra, hogy Krisztus ítélőszéke előtt megálljunk? Hogy arra felé tart-e az életed? Az 1 Korintus 3:8 következő ige, ami szintén erről az ítéletről szól, 1 Korintus 3. fejezete. Inkább a 11. verstől olvasom. Pál arról beszél, hogy mint bölcs építő mester fundamentumot vetett a hívők számára, de mindenkinek a maga felelőssége, hogy erre a fundamentumra mit épít fel. És azt mondja a 11. vers, mert más alapot senki sem vethet a meglevőn kívül, amely a Jézus Krisztus. Azt pedig, hogy ki mit épít erre az alapra, aranyat, ezüstöt, drága követ, fát, szénát, szalmát, az a nap fogja világossá tenni, mivel tűzben jelenik meg. És akkor mindenkinek a munkája nyilvánvalóvá lesz, és hogy kinek mit ér a munkája, azt a tűz fogja kipróbálni. Ha valakinek a munkája, amelyet ráépített, megmarad, jutalmat fog kapni. De ha valakinek a munkája megég, kárt vall. Ő maga megmenekül ugyan, de úgy, mint aki tűzön át. És itt elmondja, hozzáteszi Pál apostol, vagy kiegészíti, hogy ezen a nagy átvizsgáláson tűz fogja megvizsgálni az életünket. Isten szentségének a tüze. És amit ez a tűz az életünkben elégett, az hiába való volt. Lehet, hogy látványos volt, lehet, hogy emberek számára nagyszerű volt, lehet, hogy megtapsoltak érte, lehet, hogy emberi szem számára ez valami igen nagy volt, de talán azért, mert a motiváció az nem volt helyes, mert nem az Isten dicsőségét szolgálta, hanem mondjuk a te országodnak az építését szolgálta, vagy azért, hogy az emberek előtt jobb színbe tűnjél fel, ezért Istennél ez a tűz meg fogja ítélni, meg fogja égetni, és hiába való lesz. És itt elmondja Pál apostol, hogy lehet ez széna, lehet ez szalma, lehet ez fa, csupa éghető anyag, aminek Isten színe előtt nem sok értéke van. Lehet, hogy emberek előtt nagy értéke van, ez egy nagyon szép faházikó, vagy egy fapalota, de az Isten színe előtt ez nem ér semmit. Mert nincsen örökké való értéke, mert nem az Isten iránti helyes motiváció hozta létre. Viszont lehet aranyat is építeni erre a fundamentumra, lehet ezüstöt is, drága köveket is, olyan dolgokat, amiket a tűz nem éget el, nem pusztít el, csak még jobban megtisztít. Ez is nyilvánvalóvá fog válni az életünkben, majd azon a napon. És az a csodálatos hír, hogy az alapot ez az ítélet nem fogja érinteni. Mert azért is vagyunk ott a Krisztus ítélő székénél, mert hogy ez az alap bekerült az életünkbe. Az alap Jézus Krisztus volt. Isten ítéletét Jézus bizonyosan át fogja élni, és bizonyosan meg fog maradni, és hogyha az életünk Krisztusra van építve, és itt valami talán furcsa lesz, amit mondok, és meg kell vizsgálni, de még a kevésbé jó minőségű keresztény élet is át fog menni ezen az ítéleten, és be fogunk menni a mennybe. Csak nem lesz meg az a jutalmazás. Nem lesz meg az a csodálatos jutalom, amit Isten minden ember számára elkészített. De mivel Krisztus az alap, és ezt az alapot semmi nem égetheti fel, semmi nem égetheti el, ezért még a rosszabb minőségű keresztény élet is át fog menni, és be fog menni az örök életre. És azt szeretném kérdezni tőletek, hogyha ez a nap egy bizonyosan eljön, hogyha az Isten ítélőszéke előtt, a Krisztus ítélőszéke előtt, biztosan meg fog állni az életünk egy nap, akkor ez kell-e, hogy arra indítson bennünket? Akkor kell-e, hogy azzal a tudattal töltsön el bennünket, hogy az életünket nem élhetjük úgy, ahogy akarjuk? Hogy minden, amit teszünk, az valahol megvizsgáljuk, hogy vajon Isten mércéje alapján ez elfogadható? Hogy amit teszek, az ki fogja állni majd Isten ítéletének a tüzét? Hogy az a motiváció, ami hajt, az vajon elfogadható lesz-e az Úrnak a mércéje szerint? Pál apostol számára nagyon döntő volt, hogy itt a 2. Korintusban, amit olvastunk, beszél is erről utána, miután azt mondja, hogy ott fogunk állni Krisztusnak az ítélőszéke előtt, 11. vers azt mondja, mivel tehát ismerjük az Úr félelmét. Pál számára ez a tudat, hogy egy nap majd számot fog adni az életéről, ez a tudat Isten félelemmel töltötte őt el. És ez volt az egyik legerősebb motiváló erő az ő életében. Természetesen nagyon szerette Krisztust. Az ő szerelme szorongatta a szívét, ezért szolgált az Úrnak. Természetesen a megjutalmazásra tekintett, hogy olvassuk a Filippi levélbe. De ez volt a harmadik döntő, motiváló tényező Pál apostolnak a szolgálatába, hogy tudta, hogy egy nap majd oda fog állni Krisztus ítélőszéke elé. És ott majd minden munkáját, és minden motivációját, és minden szándékát az Isten szentségének a tüze fogja megvizsgálni. És énekeltük ezeket az énekeket, azért mondtam, hogy nagyon, nagyon egybevág a mai üzenettel, mert folyamatosan arról énekeltünk, ha figyeltétek, hogy az Úr színe előtt leszünk. Hogy eljön majd a nap, amikor színről színre, vagy szemtől szembe meg fogjuk őt látni. Ez a nap, ez minden bizonnyal el fog jönni. A kérdés az, hogy hogyan élem az életemet. Hogyan élem az életemet. Felkészülök-e erre az ítéletre? És hogyha minden szándékunk és minden motivációnk egy nap majd meg fog ítéltetni, akkor az a nagy kérdés, hogy ez majd ott a Krisztus ítélőszéke előtt fog megítéltetni, vagy már a napi járásomban, itt a földön az Úrral. Ugyanis a Krisztussal való járás az azt jelenti, hogy az Isten reflektor fényébe van az életem. És úgy gondolom, hogy a mai üzenetnek talán ez az egyik legfontosabb gondolata. A Krisztussal való járásnak a lényege, a jelentése az az, hogy az Isten reflektor fényében élem az életemet. Folyamatosan ő vizsgálja a motivációimat, a legtitkosabb vágyaimat, a szándékaimat, magyarul Krisztus követése a világosságban való járást. Emlékeztek, Jézus azt mondta, hogy én vagyok a világ világossága, aki engem követ, az nem járhat a sötétségbe. Krisztus bennünket a sötétségből hív ki, a világból hív ki, a titkos motivációinkból hív ki, a gonosz szándékainkból, az önző szándékainkból hív ki, azért, hogy az ő világosságában éljük le az életünket, és teljességgel lehetetlen Jézus Krisztust követni, úgyhogy közben a sötétségben járunk. Teljes mértékben ellentmond annak az elhívásnak, amire Jézus elhívja az életünket, hogy továbbra is benne maradjunk ebbe a sötétségbe. Az 1 János 1.7 azt mondja, hogy ha világosságban járunk, ahogy ő maga a világosságban van, akkor közösségünk van egymással, és Jézus Krisztusnak a vére megtisztít bennünket minden hamisságtól. Világosságban járunk. Szeretném megkérdezni tőletek, hogy szoktatok-e Krisztus ítélőszéke elé állni? Nem csak akkor majd, mert a nagy kérdés az, hogy engedem, hogy itt most Jézus megítélje a dolgaimat, itt most az ő színe előtt ott legyen az életem, és ítéletet hozzon felőlem, és megítélje a gondolataimat, vagy pedig majd egy nap ott fogok megszégyenülni, azért, mert egy csomó olyan dolgot cipeltem magammal, és vittem magammal az ítélőszék elé, amit ott ez a fény, ez a szentség le fog leplezni, és akkor meg fogok szégyenülni. Hogy van az életünk? Mennyire mester Jézus az életünkben? 3 héttel ezelőtt volt egy igehirdetésem, amikor arról beszéltem, hogy mit jelent tanítványnak lenni. Tanítványnak lenni azt jelenti, hogy Jézus jelenlétében élem az életemet. Tanítványnak lenni annyit jelent, hogy hagyom, hogy ő változtassa az életemet. Hogy oda teszem magamat az ő jelenlétébe, és hagyom, hogy ő mondja meg, hogy miről szól a hívő élet. És hogy ő világítson rá dolgokra. És miközben élem a napjaimat, élem a hétköznapjaimat, mindig van egy olyan időszak az életemben, amikor letérdelek ő eléje, és azt mondom, hogy Uram, vizsgáld meg az életemet. Istenem, nézd meg, hogy van-e bennem hamisság, nézd meg, hogy van-e bennem olyan titkos motiváció, olyan rejtett dolog, ami nem te szerinted való. Úgyhogy újra felteszem a kérdést. Szoktál odállni Krisztus ítélőszéke elé? Engeded neki, hogy az ő igének a világosságában meg tudja mutatni, hogy mi van a szívedben, hogy mi van az életedben, hogy ne majd akkor kelljen megszégyenülnünk. A következő ige a zsidó levél 4. fejezetében van. Egy nagyon jól ismert ige, zsidó levél 4. fejezet 12. verse. Azt mondja, mert Isten igéje élő és ható, élesebb minden kétélű karnál, és áthatol az elme és a lélek, az ízületek és a velők szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait. Nincsen olyan teremtmény, amely rejtve volna előtte, sőt mindenki mezítelen és fedetlen az ő szeme előtt. Neki kell majd számot adnunk. Látjátok, újra előkerül, hogy fedetlen, hogy mezítelen. Újra előkerül, hogy megvizsgál, hogy megítél. A keresztény életünk valójában erről kell, hogy szóljon. A Krisztussal való járásunk valójában erről kell, hogy szóljon, hogy odaadjuk Jézus erőterébe, az Isten igéjének az erőterébe az életünket, és engedjük, hogy behatoljon a szívünkbe az Istennek az igéje. Engedjük, hogy megítélje a gondolatainkat, engedjük, hogy leleplezze a legtitkosabb szándékainkat is, mert az Isten igéjének megvan erre a hatalma. És hogyha változást szeretnél az életedbe, hányan vagyunk, akik változást szeretnénk az életünkben? Ha változást szeretnél az életedben, akkor olvasd az Istennek az igéjét. Ha változást szeretnél az életedben, akkor minden nap tölts időt azzal, hogy leülsz az Úr elé, azt mondod, hogy Szentlélek, szólj hozzám. Szentlélek, nyisd meg számomra az igét. Szentlélek, a te igéd hozzon világosságot az én életembe. Ítéljen meg, leplezzel le. Hogyha az életünk fő dolgává tesszük, hogy az Isten igéjét olvassuk, ha az életünk fő dolgává tesszük, hogy megengedjük az igének, hogy formálja az életünket, leleplezze az életünket, akkor csodálatos változás fog végbe menni az életünkben. Emlékeztek, mit mondott Mártának Jézus, amikor bepanaszolta a testvérét, hogy hát Uram, nem törődsz vele, hogy a testvérem itt hagy, hogy végezzem a munkát, ő meg csak ott ül a lábaidnál. És akkor Jézus elmondta neki, hogy Márta, Márta, sok mindent csinálsz, nagyon jó dolgokat is teszel, de egyetlen egy szükséges dolog van. És Mária a jobb részt választotta. És mi volt ez a jobb rész? Az, hogy leült Jézus lábainál, és hallgatta az ő beszédét. És keresztényként a legtöbb, testvérek, a legtöbb, amit tehetünk, hogy az ő tanítványaiként oda megyünk Jézus Krisztushoz, és hallgatjuk az ő beszédét. És az ő beszéde az az örök élet. Ugye Péter azt mondta, hogy kihez mehetnénk, hát örök életnek a beszéde van nálad. Ha ezt megérted, hogy Jézusnál van az örök élet, hogy Jézus az a tökéletes mester, aki az életedet helyre tudja rakni. Ha megérted, hogy Jézus az a tökéletes mester, aki a helyes irányba tudja vezetni a te életedet, akkor ez lesz a legfontosabb számodra. A legfőbb dolog. Odaülni Jézus lábához. Láttam egyszer egy karikatúrát, egy térdeplő hívő volt, ilyen imára kulcsolt kézzel, fölfelé néz, és azt mondja, hogy Uram, szólj hozzám. És akkor a kép másik részében pedig felhők közül lenyúl egy kéz, így Bibliával a kezében, és ennyi. Mit jelent ez? Uram, szólj hozzám. itt van az ige. Itt van az ige, ez fog szólni hozzád. Ezen keresztül fog Isten beszélgetni veled. Ezen keresztül fog Isten odaállítani téged a Krisztus ítélőszéke elé nap, mint nap. És újra mondom, ez nem egy rossz dolog. Ez kegyelem, hogy te már most odaállhatsz a kegyelem királyi székéhez. Már most odaállhatsz Krisztus ítélőszéke elé. Hogy aznap majd, ami teljes bizonyossággal el fog jönni, aznap majd ne kelljen szégyenkezned Isten előtt. Mert hogy tele vagy mindenféle rossz motivációkkal. Úgyhogy ha változást szeretnél az életedbe, akkor add oda magadat Krisztusnak. Add oda magadat az élő igének. És engedd, hogy Isten igéje befolyást tudjon gyakorolni az életedre. És különösen friss, nem régóta hívő testvéreknek mondom, hogy a keresztény életednek a sikere ezen múlik. Mennyire van közösséged az Isten igéjében? Mennyire engeded, hogy Isten szóljon hozzád? Természetesen imádkoznod is kell. Természetesen gyülekezetbe is kell járnod. Természetesen bizonyságot is kell tenned. De engedned kell mindenek előtt, hogy Isten igéje formálja a gondolkodásodat. Hogy Isten igéje formálja a viselkedésedet, hogy Isten igéje formálja a motivációidat, és szép lassan a keresztény életben kitisztítson. Ezt az utat hívjuk megszentelődésnek, a megszentelődés útjának. Még egy igét szeretnék Jakab leveléből, Jakab levelét ismeritek, hogy ez egy kemény levél, 108 igevers van benne, abból 54 felszólítás, tehát a fele, ennek a levélnek az felkiáltó jeles magyarban, nem mindig jön át a fordításban, de valójában egy felszólítás. A Jakab levelének az első fejezetében, a 21-es versnek a második részétől szeretném olvasni. Sőt, olvasom az elejétől a 21-es verset is. Ezért tehát vessetek el magatoktól minden tisztátalanságot, és a gonoszság utolsó maradványát is, és szeliden fogadjátok a belétek oltott igét, amely meg tudja tartani lelketeket. Legyetek az igének cselekvői, ne csupán hallgatói, hogy be ne csapjátok magatokat. Mert ha valaki csak hallgatója az igének, de nem cselekszi, olyan, mint az az ember, aki a tükörben nézi meg az arcát, megnézi ugyan magát, de elmegy, és nyomban el is felejti, hogy milyen volt. De aki a szabadság tökéletes törvényébe tekint bele, és megmarad mellette, úgy, hogy nem feledékeny hallgatója, hanem tevékeny megvalósítója, azt boldoggá teszi cselekedete. Eddig olvasom. Tehát itt azt mondja Isten igéje, hogy nagyon fontos, hogy újra meg újra belenézzünk a szabadság tökéletes törvényébe. A szabadság tökéletes törvénye a Biblia. Isten írott szava. És lehet ezt úgy tenni, hogy belenézek és meglátom magamat, meg meglátom azt, hogy Isten mit vár el tőlem, meglátom azt, hogy Isten milyennek látja az életemet, és aztán elmegyek és elfelejtem. Lehet így is viszonyulni az Isten igéjéhez, de a Biblia azt mondja, hogy az ilyen ember becsapja önmagát. Megcsalja önmagát. És a megcsalatásban éppen az a veszélyes, hogy az ember azt nem érzi, hogy meg van csaladva. Úgy gondolja, hogy helyes az, amit tesz. De itt Isten igéje azt mondja, hogy akkor nem csapjuk be magunkat, amikor mondjuk reggel elővesszük az Isten igéjét, kérjük a Szent Lelket, hogy nyissa meg számunkra, hogy szóljon hozzánk, és aztán napközben pedig gondolkodunk erről. És napközben megítéljük magunkat, megvizsgáljuk magunkat ennek az igének a fényében, amit olvastunk. Vagy elkezdjük cselekedni azt, amit olvastunk. Ez olyan, mint amikor reggel egy ember bemegy a fürdőszobába, belenéz a tükörbe, nekem legalábbis így szokott állni a hajam, meggyűrt arccal. És hogyha ezzel most nem teszek semmit, hanem kimegyek, akkor a gyermekeim egy jót nevetnek rajtam. vagy mondjuk amikor megyek az utcán, akkor az emberek megnéznek, hogy milyen ápolatlan ember vagyok. De ha ott vagyok, és látom az ábrázatomat, és valamit teszek vele, megmosom az arcomat, megfésülködök, esetleg megborodválkozok, akkor utána már ki tudok menni, anélkül, hogy különösebben megszégyenülne az életem bárki előtt. Ugyanígy, vegyük így az Isten igéjét is. Az Isten igéje akkor tud hatni az életünkben, hogyha gyakorlatba ültetjük. Hogyha engedelmeskedünk neki. Hogyha megcselekesszük károlisan. Ha cselekedjük az Isten igéjét. És minél jobban cselekedjük, annál jobban tud Isten bennünk munkálkodni, annál jobban meg tudja tisztítani a motivációinkat, az életünket. Mondják, és olvastam egy könyvben, hogy az embernek három képe van. Az egyik az, amit magáról próbál sugározni, magáról az, hogy szeretném, hogy mások lássanak engem. A második kép az az, ahogy az emberek látnak engem, ahogy észlelik az én életemet. A harmadik pedig a valóságos képem, az, aki vagyok. Gondolkodtatok erről már így magatokról? Az első az a magad által sugallt kép. És ahogy szeretnéd, hogy az emberek lássanak. És teljesen természetes, teljesen egészséges dolog, hogy jó színben szeretnél feltűnni, teljesen természetes, hogy ápolt vagy, és megválogatod a szavaidat, teljesen természetes, hogy az emberek előtt megpróbálsz pozitív, jó színben feltűnni. Ez egészen addig helyes, amíg a belsőddel ez a kép azonos. De mihelyt tetted dolgokat, mihelyt csak, ahogy a feleségem említette, hogy ezt a pszichológia szokta mondani, a homlokzatépítés. Amikor egy olyan képet próbálsz magadról sugallni az emberek számára, talán azért, hogy elfogadjanak, talán azért, hogy tapsoljanak neked, aki nem vagy, hanem csak egy homlokzatot építesz fel, egy gyönyörű szép homlokzatot, de idővel kiismernek. És hát a marketing szakma, az üzleti világ ezt felismerte, szokták mondani, hogy az első benyomás az mindent visz. Amikor egy állásinterjúra mész, akkor a határozott fellépés, a meggyőző viselkedés, a döntőképes hozzáállás az azonnal meggyőzi az embereket. Csak hogy ez nem mindig működik. Mert sokszor az, amit sugalsz magadról, az köszönő viszonyban sincs azzal, aki valójában vagy. És hogyha Isten munkáját akarod végezni, akkor nem ezt a sugallt képet kell építened magadról. Keresztényként is azért ez egy nagy veszély, hogy olyan képet próbálunk magunkról mondjuk a gyülekezetben láttatni, akik nem vagyunk. És akkor beleesünk a vallásosságba, beleesünk egy olyan viselkedési formába, amit úgy gondolunk, hogy az emberek elvárnak tőlünk, baptista körökbe, vagy más körökbe, de veszélyes, hogyha nem önmagad vagy. És a másik, ahogy az emberek látnak téged, ugye emberek sokféleképpen látnak bennünket, általában nem a valódi képet látják. Hanem ők is valaminek a szemüvegén keresztül néznek. Józsefre a saját testvérei azt mondták, hogy álmodó, nézzük meg, mi lesz az álmából. Mózesre azt mondták, hogy csak rajtad keresztül szól az Úr, azt gondolod magadról? Pál apostolra azt mondták, hogy csacsogó. Mit akar ez a csacsogó mondani? Mit akar ez az országháborító itt csinálni? Vagy nézzük meg Jézust. Hány vélemény volt Jézussal kapcsolatban? Hányféleképpen látták, észlelték az emberek Jézus? Démon van benne. Ezt is mondták Jézusról. Gonosz lelkek által, Belzebubnak a lelke által cselekszik. És hogyha megnézitek az evangéliumokat, akkor azt lehet látni, hogy Jézust nagyon félreértették. És Jézust nem is lehet máshogy megismerni, csak természetfeletti kijelentés által. Mert amíg egy emberi szemüvegen keresztül nézed, addig mindig rossz lesz a róla való képed. Isten viszont soha nem azt nézi, ami, amit az emberek néznek. És ez a harmadik, a valóságos kép. Ez az, aki valójában vagy. Szoktatok így gondolkodni magatokról? A valóságos kép. Emlékeztek, amikor Sámuel elment az Isai házába azért, hogy királyt válasszon Izraelnek, és meglátta a legnagyobb fiút, Sammát, talán így hívták, és akkor azonnal azt mondta, hogy az Úr előtt van az ő felkentje. Miért? Mert Sámuel azt látta, hogy nagy termetű, határozott fellépésű, olyan királynak való ember, olyan korona való a fejére. És akkor Isten szólt Sámuelnek a szívéhez, és azt mondta, hogy nem ő az. Én őt megvetettem. Mert az ember azt nézi, ami a szem előtt van. Isten viszont azt nézi, ami a szívben van. Isten a valóságot látta Sammában, meg utána a másik testvéreibe is. És tudta, hogy nem alkalmasak királynak. Tudta, hogy helytelen motivációjuk lenne az Isten szolgálatára. Mert Isten nem azt nézi, amit az ember néz. Az ember azt nézi, ami a szeme előtt van. Téged is az emberek úgy látnak, ahogy a szemük előtt vagy. De ez nem a helyes kép legtöbbször. Az a helyes, ahogy téged Isten lát. A legbelső motivációiddal együtt, a legtitkosabb vágyaiddal együtt, mint ahogy látta Isten ezt a Dávidot, aki még csak otthon se volt, mert legeltette a juhokat. De az ő szívét látta, hogy Isten szerint való. Látta, hogy dicséri az Urat, látta, hogy az Úr számára kedves az élete, és aztán hivatták, és Sámuel felkente őt királynak. Aztán később realizálódott azért ez a királyi felkenetés. Tehát ezekkel azt akartam mondani, hogy nagy veszélye van az Isten szolgálatának abban, hogyha akár te magad próbálsz embereknek egy más képet mutatni, mint aki vagy, akár azt várod, hogy majd másoknak jó véleményük legyen rólad, vagy elfogadod az ő véleményüket rólad, az nagyon veszélyes és alkalmatlanná tesz az Istennek a szolgálatára. És amikor ott vagy a Krisztus ítélő széke előtt, nap mint nap, akkor a valóságos képedet látod. Akkor úgy látod magadat, ahogy Isten lát téged. És az szerint tudsz majd változni, miközben az ige tud hozzád szólni, miközben Isten szentsége, az ő dicsősége, az ő kegyelme ott van az életeden, formálódik az életed. És én szeretném is itt most abba hagyni. Pál apostolt ez a tudat Isten félelemmel töltötte el. Az ember vagy fél Istentől, és akkor van rejtegetni valója, vagy pedig féli Istent, és akkor nincsen rejtegetni valója. Vagy félsz Istentől, és mint Ádám, és elbújsz, vagy mint nagyon sokan a történelemben, elbújsz filozófiák mögé, elbújsz gondolatok mögé, elbújsz emberek mögé, közösségek mögé, izmusok mögé, vagy pedig féled az Urat, és akkor kiteszed magadat az ő ítéletének már itt a földön. És akkor nincs, és nem lesz semmilyen rejtegetni valód. És az az én szívem vágya, hogy ilyen istenfélő emberek legyünk mindnyájan, akiknek nincs rejtegetni valónk. Egymás előtt sem, de Isten előtt végképp. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, jövünk hozzád az Úr Jézus nevében. Köszönjük neked, hogy egy nap megismerhettük a te szeretetedet. Köszönjük, hogy egy nap, Uram, ránk világított a te reflektorod, a te szentségednek a tüze, és dönthettünk melletted. Uram, én nagyon hálás vagyok neked azért a napért, amikor az életemet átadhattam neked. És szeretném, Uram, ma is, a mai napot is, a holnapi napot is, az életem egészét a te világosságodban élni. Köszönöm neked, hogy szeretsz, ezért megítélsz. Köszönöm, Uram, hogy úgy szeretsz, ahogy vagyok, de annál sokkal jobban, hogy úgy is hagyjál. És köszönöm, Uram, hogy ez a megtisztítás, ez azt a célt szolgálja, hogy olyan legyek, olyanok legyünk mindnyájan együtt, mint gyülekezet, mint a te fiad, Jézus Krisztus. Köszönjük, hogy a te fényedben élhetünk. Arra kérlek téged, hogy mindig ott tudjunk lenni, előtted a térdeinken, előtted a te igéd olvasásával, előtted, hogy tudjál hozzánk szólni. Nagyon hálás vagyok, Uram, ezért a mai alkalomért is. Köszönjük, Uram, az igéket, amiket szóltál, és arra kérlek, hogy tovább tudjuk gondolni, amikor hazamegyünk, amikor a mindennapjainkban jönnek a kísértések, jönnek a támadások, jön, hogy add fel, mert értelmetlen, add fel, mert ez az egész nem ér meg annyit. Uram, én arra kérlek téged, hogy eközben tudjál szólni hozzánk ezeken az igéken keresztül, és akarjuk, Uram, hogy egy erős motiváció legyen bennünk az, hogy tudjuk, hogy egy nap majd meg fogunk előtted állni. Az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. Amen. Befejezésre én azt szeretném kérni a testvérektől tőletek, hogy hordozzatok imában. Én ma délután elindulok Ukrajnába egy néhány napra, hát azt hiszem egészen pontosan 4 napra, hogy imádkozzatok, hogy ahol vagyok, ott az Úr tudjon használni, azokon az alkalmakon, beszélgetéseken, találkozásokon tudjam Isten dicsőségét képviselni, az ő szeretetét, az ő bölcsességét. Az Úr Jézus áldja meg benneteket. Yeah.
bár.